Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai napon egy kicsit kényes témáról szeretnék beszélni. Úgy is mondhatnám, hogy az EP választások margójára tegyétek majd, ami el fog hangzani. Úgy gondoltam, hogy mindenképp fontos, hogy ezen gondolkozzunk együtt, és legyen róla véleményünk, hogy mi itt Isten népének a feladata egyáltalán, hogyan állunk ez az egész dologhoz. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliát Máté evangéliumánál, és a 22. rész 15. versétől fogom olvasni Isten igéjét, és az Úr igéje és az ő személye iránti tiszteletből állva hallgatjuk. Tehát Máté evangélium a 22:15-től olvasom. Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják törbe. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal együtt, akik ezt mondták: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Jézus felismerve gonoszságukat így szólt: Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok odavittek neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük: Kié ez a kép és ez a felirat? A császáré, felelték. Jézus erre kijelentette: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, otthagyták őt, és eltávoztak. Úrunk, hálát adunk neked a te igédért, hálát adunk azért, hogy az életünk minden területére vezetést adsz benne. Hálát adunk azért, hogy tudjuk, hogy benne van az élet. Megnyitjuk most a mi szívünket, és kérünk téged, hogy formálj, és szóljál hozzánk a mai napon is. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Egy jól ismert történet, talán mindenki hallott már róla, még az is, aki esetleg nem szokott igehirdetést hallani Jézusnak erről a mondatáról. Csak pár szó a helyzetről. Jézust már régóta szerették volna ott a vezető emberek likvidálni, eltüntetni a színről, és ez is egy ilyen kísérlet. Úgy gondolkoztak, hogy vagy esetleg sikerül a tömegekkel ellentétbe állítani, ugyanis ha azt mondja, hogy szabad ugye adót fizetni, akkor felháborodnak az emberek, és feszültség keletkezik. Vagy pedig az aktuális hatalommal sikerül szembeállítani, mert ha azt mondja, hogy nem szabad, akkor pedig az éppen akkor uralkodó római birodalommal fog feszültségbe kerülni Jézus. Tulajdonképpen a fő okuk az volt a vezetőknek, az akkori vezető rétegnek, hogy Jézusnak az ítéletes szavai alól valahogy kimeneküljenek. Ugyanis tudjuk azt, hogy Jézus nem kesztyűs kézzel bánt az akkori vezetőkkel, és legfőképpen ugye az ottani izraelita vallási vezetőkkel, és ítélet alatt érezték magukat, és kényelmetlen volt nekik ez az egész. Jó lett volna eltávolítani ezt az üzenetet, és akkor minden nagyjából mehetett volna tovább úgy, ahogy eddig is gyakorolták. Ugye a farizeusok, ők elutasították az adófizetést a császárnak. Az egy másik dolog, hogy nekik is kellett csinálni, de nem értettek vele egyet. A farizeus pártiaknak az volt a véleményük, hogy ez egy rossz dolog, és ettől meg kell szabadulni. Míg a Heródes pártiak, ők ugye élvezték az éppen aktuális hatalomnak a kegyelmét és az anyagi támogatását. Hivatalnokok voltak ő, nekik ez egy jó dolog volt. Ők ezt úgy elfogadták, mert ez volt nekik kényelmes, tehát ők meg mellette voltak. Érdekes dolog, hogy ez a két társaság milyen szép egyetértésbe tudott kerülni ebben a helyzetben, amikor Jézust akarták eltávolítani. Egy másik dolog viszont, hogy sok embernek ott Izraelben azért ez egy valós kérdés volt. Teológiai kérdés is, meg politikai kérdés is volt, hogy tényleg szabad adót fizetni a császárnak, gondolták, hogy ez most egy jó dolog, nem jó dolog, kizsákmányolás, de azért ismerték Istennek a véleményét, ugye a törvényekről, stb. Másrészt politikailag, mit gondoljunk erről a hatalomról, gondolták, a Római Birodalomról, kegyetlen hatalom, de mi a jó cél, vagy egyáltalán a nemzet megmaradása kapcsán, az a jó, hogyha megtámadjuk, és ellenállunk, és feszültséget generálunk, forradalmat csinálunk, vagy az a jó, hogyha kibekkeljük, és minden hatalomnak egyszer vége lesz, hogyan is gondolkozzunk. Tehát azon túl, hogy a farizeusoknak és a herodes pártiaknak nem nagyon ez volt a kérdésük, ők igazából támadásba lendültek, de azért az országban nagyon sokaknak ez komoly kérdést jelentett. Másrészt úgy is mondhatjuk, hogy az akkori Izrael életét ezt nagyon komolyan veszélyeztette a Római Birodalom. Egyfajta félelem volt a népben, hogy mi fog itt történni. Féltették az életüket, de féltették a kultúrájukat is, féltették a hitüket, tehát ezzel a félelemmel kellett nekik valamilyen módon megbirkózni. Hát a mai világban is vannak félelmek, amik bennünket elgondolkoztatnak, hogy mi lesz ebből. Általában három elég komoly veszélyt szoktak felsorolni manapság, akik ezzel foglalkoznak, ami veszélyezteti a világunkat. Az egyik ilyen az az atomháború, amit lehet, hogy így hétköznapokban nem érzünk, amikor megyünk vásárolni, de azért látjuk, hogy sajnos ez az atomfegyverkezés ez most új lendületet kapott, és hihetetlen arzenálok vannak felhalmozva. És tudjuk azt, hogy még annak idején, amikor a 1900-as éveknek a második felében, ugye a Szovjetunió meg az Amerika között volt a feszültség, hogy milyen pici, például a kubai válságban, aki ismeri, tudja, hogy milyen pici múlik az, hogy most kirobban, nem robban ki, meg egyáltalán hogy lesz. Ez mindenképp egy veszély jelent, és ha nem is a hétköznapjainkban, de azért azt mondhatjuk, hogy azért ez úgy gyomaszt. Én nagyon örülnék, hogyha hirtelen egy atomfegyver se lenne, és nem tudnánk ilyen könnyedén elpusztítani egymást. A másik ilyen komoly fenyegetés az a globális felmelegedés, amiről már talán sokkal többet hallunk, és látjuk, hogy megbolondult az időjárás. Ugye nemrég éppen néztem, hogy amikor itt 10 fok volt, akkor a Spitzbergáknál 31 fok volt Norvégiában, a jegesmedvék országában. És látjuk, hogy azért recseg-ropog ez az egész dolog, és aggaszt bennünket. Nyilván hétköznapokban megfeledkezünk róla, de azért főleg amikor azt mondom, hogy az unokáimra vagy a gyerekeimre gondolok, hogy mi lesz nekik majd 50 év múlva, milyen világot hagyunk, akkor komoly félelmek vannak az emberben. És van még egy harmadik, amiről nem annyira szoktak beszélni, de ez is mostanában kezd előjönni, ezt úgy mondhatnám, hogy a mesterséges intelligencia vagy a technológiai fejlődés, hogy olyan szinten van már, hogy ha ezt nem tudjuk valahogy jól kezelni, akkor ezáltal is elég könnyedén el tudjuk pusztítani magunkat. Ezek a fizikai fenyegetettségek most a világban, és hogyha megnézitek, azért a különböző politikai vonulatok próbálnak ezekre válaszokat adni, például a zöldek ugye a globális felmelegedéssel kapcsolatban fogalmaznak meg dolgokat, aztán a különböző nemzetek közötti feszültségeket hogy lehetne orvosolni, különböző irányzatok megfogalmaznak ötleteket. Ezen túl viszont vannak olyan fenyegetettségek a világban, ami nem fizikai jellegű, vagy legalábbis nem egyfajta fizikai veszély, hogy mondjuk globális felmelegedés és túl meleg lesz, hanem inkább lelki természetűek. Nemrég hallottam egy gondolatot egy embertől, aki foglalkozik egy gondolkozótól, aki úgy fogalmazott, hogy ő megvizsgálta azokat a nagy embereket, akiknek a kezében most sok hatalom van, és hogy rémisztő, hogy ezeknek az embereknek nincs idejük gondolkozni. Olyan pörgésben vannak, hogy nincs idejük arra, egy kicsit is megállnak, és mondják, hogy hopp, akkor most mit is kéne csinálni, hanem egyik nap, mit tudom én, Japánba tárgyalnak, másik nap az Egyesült Államok, harmadik nap Európába, közben szónokolnak, közben választásokkal készülnek, ezt csinálják, azt csinálják, vagy cégvezetők, akik pörgetik az életüket. Úgy mondanám, hogy ez a pörgés, ami, hát azt mondom, hogyha egy egyszerű kis halandó pörög így, akkor tudjuk, hogy ez mit jelent, mi magunk is az életünkben tapasztaljuk ezt a nincs időnk dolgot, a pörgést, hogy kikészülünk, és hát egyre rosszabb döntéseket hozunk. De amikor a világnak a vezető emberei ugyanígy vannak, akkor az egy rémisztő dolog, hogy itt vannak ezek a, most nem mondok szándékosan neveket, hogy kicsodák, és akkor rájövök, hogy hú, hát ennek az embernek lehet, hogy 5 éve nem volt egy fél órája arra, hogy kicsit elgondolkozzon, hogy most akkor ő hol is van tulajdonképpen, hanem csak pörög. A másik ilyen dolog, ami ebből következik, és amit azért látunk a világon, az a tanástalanság. Amit látunk, persze vannak mindig, akik mondják, hogy ő náluk tökéletesen megvan az igazság, ők tudják, hogy ebbe az irányba kell menni, de ha mégis ha egyben nézzük az egészet, akkor azt látjuk, hogy a világban egy nagyon nagy tanástalanság van, hogy most akkor hogy is tudunk mi ebből az egészből kikecmeregni. Egyáltalán mi lesz ebből a dologból? Ez ugye a nincs időnk gondolkozni, hát törvényszerűsége, hogy tanástalanok vagyunk, nem tudjuk az életünket hogyan vezetni. Ez egyébként egy átlagos kisembernek az életében is ott van, hogyha nem tudok megállni gondolkozni, akkor csak úgy sodródok az életemmel, és majd 70 éves koromban rájövök, hogy hát azért ott lehetett volna másképp dönteni, meg amott is, meg emet is, de hát ugye gyerekek, építkezés, munka, stb. Elvitte az életemet. És a harmadik ilyen dolog, ami szintén ennek a következménye, amit leginkább meg szoktunk fogalmazni, ez az értékeknek a válsága, értékválságban. Nincsenek igazából megfogható értékek, persze mindenkinél vannak különböző értékek, amik néha homlokegyenest ellentétesek egymással. Ezek is veszélyeztetik a világunkat. Ezek is félelmet gerjeszthetnek bennünk. Aztán kicsit tovább gondolkozva a kereszténységnek a kérdései. Miránk is hat ez a hat, amit az előbb felsoroltam. A globális felmelegedés miránk is hat, mert itt vagyunk ezen a bolygón. Atomháború fenyegetettsége szintén. Az, hogyha a nagy emberek nem tudnak jó döntéseket hozni szintén, tehát ezek ott vannak a mi életünkben, de megfogalmaztam néhány gondolatot, ami számunkra is nagy kérdés, és nehéz dönteni közötte. Például úgy mondhatnám, hogy nehéz összeegyeztetni különböző keresztény értékeket ezekben a feszültségekben. Az egyik a jólét, az európai jólét, ami... Úgy mondanám, hogy igen, a kereszténységben azt mondhatjuk, hogy az egy parancsolat, és az egy jó dolog, amikor én a gyermekeimnek egyre többet akarok adni, jót akarok adni. Amikor Isten áldásaiként tapasztalom azt, hogy egyre jobb dolgunk van. És persze nem így érezzük, de azért kicsit is belegondolunk. Ha kicsit elvonulunk mondjuk egy órát, és végignézzük a világot, akkor azt mondjuk, hogy hát Magyarország az egy ilyen csuda jó hely. Tehát, hogy itt tényleg biztos találunk jobb helyeket, még a gazdagabbakat, de nagyon jó hely vagyunk, és ez jó, és ez áldás. A másik oldalon viszont, hogy azért az Isten igéje nem csak erről beszél, hanem beszél például önfeláldozásról, amikor azt mondjuk, hogy feláldozunk valamit a mi jólétünkből, a mi életünkből, azért, hogy másoknak jobb legyen, vagy pedig, hogy valami módon az Isten szolgáljuk. És az érdekes, hogy a jólétben egyre nehezebb áldozatot hozni. Nagyon sokszor van az, hogy például, ha csak a cipősdoboz akciót nézzük, hogy azért többségében nem a leggazdagabb réteg hozza a cipős dobozokat, hanem azok, akik itt szoktak Marika bólogat, tudja, hogy átlag emberek, meg azoknál is inkább még szegényebb réteg hozza. Tehát valahogy az önfeláldozást, és az áldást, és a jólétet, a jólétnek a megtapasztalását, azt nehéz összeegyeztetni. Ez egy fontos kérdése a kereszténységnek. Sokszor elfogadjuk ezt a dolgot, hogy igen, ahol jólét van, meg ahogy mondja a Biblia, hogy a gazdagok milyen nehezen mennek be a mennyek országába, ott nehezebb, és ahol szegénység van, ott jobban szeretik az Isten, de közben meg a jólétet meg szeretjük, jól érezzük magunkat benne, és amúgy meg hát ki az az apa, aki azt mondaná az ő gyermekének, hogy fiam, azért egy kicsit szerényebben éljél, nem adok neked mindent, nehogy aztán ne találd meg az Istent, hanem nehéz ez a feszültség a hétköznapokban. Aztán egy másik kérdés, ez például a migrációval kapcsolatos. Itt csak két szót mondok, az egyik a hitvédelem, másik meg az irgalmasság. Ezt rakd össze, ezt a kettőt. Nem olyan könnyű ezt összerakni. Persze meg tudjuk mondani, hogy igen, vannak, akik azt mondják, hogy igen, az irgalmasság az a fő is, hogy irgalommal kell tekintenünk, és akkor vannak, akik befogadnak saját lakásukban migránsokat. Vannak, akik meg azt mondják, hogy itt hitvédelemről van szó, mert jönnek a különböző vallású emberek, és el fogják pusztítani a kultúránkat. Mind a kettő ott van Istennek az igébe. A hitvédelem, meg az irgalom is ott van. És néha észrevesszük, hogy bizony, vagy ebbe, vagy abba komoly hibákat követünk el. Mert annyira védjük a hitünket, hogy irgalmatlanok leszünk, vagy annyira irgalmasok vagyunk, hogy beengedünk olyan dolgokat, amik meg tönkreteszik az életünket. Aztán itt van például a gender elmélet, ugye, aminek kapcsán megint csak kérdések merülnek föl bennünk. Az érték, isteni értéknek a képviselete, másrészt pedig azoknak az embereknek az elfogadása, akik másképpen gondolkoznak. És ezt nem olyan egyszerű. Papíron könnyen összeegyeztetjük, hogy azt mondjuk, hogy igen, hát ez bűn, meg stb. Homoszexualitás, és szeretni kell az embereket, az meg ugye az elfogadás, csak ez a kettő valahogy a hétköznapokban nem könnyen megy. Nagy kihívás ez a mai kereszténység számára, ugyanúgy, mint a világ, a bolygónk számára a háborúk, meg a globális felmelegedés, vagy pedig a társadalom számára a pörgés, az értékválság, az időhiány, tanástalanság. A kereszténység számára is úgy néz ki, hogy a mai életünkben komoly kihívásban vagyunk, nehéz összeegyeztetnünk különböző igazságokat. Isten igéjére rátérve, több üzenet van ebben a történetben, amiből most csak az egyikről szeretnék beszélni, de a másiket csak megemlítem. Az egyik, úgy is mondhatnám, hogy az emberi gyarlóságnak a megmutatása, amikor egy farizeus párti, meg egy heródes párti össze tud fogni közös cél érdekében. És ennek kapcsán látjuk, hogy akik véres ellentétben vannak, azok együtt tudnak munkálkodni bizonyos célok érdekében. Milyen az ember? Milyen az ember? És fontos magunkba nézni, hogy ezt sose úgy nézzük, hogy ja igen, ismerünk ilyeneket, és már ott is vannak a fejekben a példák, hogy melyik politikai, vagy melyik szomszédom, vagy ki így csinál, de hogy mi magunkban is észrevehetjük, hogy bizony az érdekeink mentén olyan könnyen össze tudunk fogni. Olyan könnyen el tudjuk veszíteni a lényeget. Aztán a másik ilyen gondolat ebben, hogy amikor valamiféle olyan üzenet jön felénk, ami hát azt mondanám, hogy megítél bennünket, és lehet, hogy változtatni kellene, mint ahogy ott az akkori vezetőknek, a farizeusoknak, vagy a heródes pártiaknak jött Jézustól az üzenet, akkor a megoldás az csípőből nem az, hogy magunkba szállunk, és azt mondjuk, hogy igen, ezen elgondolkozunk, hanem megpróbáljuk eltüntetni az információ forrást, vagy megpróbáljuk valahogy megmagyarázni, hogy ez mégiscsak így jó. Ezt tették itt a farizeusok, és ez volt ott sajnos az Izrael vezetőinek a kudarca, hogy a vezetők nem hallották meg Istennek az üzenetét. De ma nem ezekről szeretnék beszélni, hanem inkább Jézusnak a valós feleletéről, ugyanis nem szabad azt hinnünk, hogy itt Jézus pusztán csak annyit csinált, hogy leszerelte ezeket a csúnya embereket, és mondott valamit, amivel nem tudtak mit kezdeni, mert egyébként nem tudtak vele mit kezdeni, mert olyan feleletet adott, amivel azt olvassuk a végén, hogy hát csak eloldalogtak. De én nem hiszem, hogy Jézus dobott volna nekik oda valami olyan üzenetet, ami egyébként nem igaz, csak hát ezzel most adott nekik egy gumicsontot, amin rágódhatnak, hanem nagyon is komoly igazságot fogalmazott meg, tehát ő úgy tudta őket leszerelni, hogy egy igazságot mondott el nekik, amivel viszont a farizeusokat és a Herodes pártiakat leszerelte, de a népek, akiről beszélgettünk, hogy azért a farizeusokat ez nem érdekelte, ez a dolog, sokszor sajnos a vezetőket a lényeg nem érdekli, hanem csak a hatalmuk, hanem az embereket viszont érdekelte, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, és hogy most hogy álljunk hozzá ez a hatalomhoz, és foglalkoztatta őket ez az egész dolog, és Jézus ezzel kapcsolatban mondott egy nagyon rövid, nagyon egyszerű üzenetet, és erről szeretnék egy kicsit beszélni még, illetve ennek kapcsán érzem azt, hogy ez egy komoly üzenetet mond nekünk, a mai embernek, egyáltalán a világlátásunkhoz, illetve tudjátok, hogy egy hét múlva lesz az EP választás, és azzal kapcsolatban egy kicsit elhelyezzük magunkat, hogy egyáltalán Isten mit vár tőlünk. Jézus ennyit mondott, hogy adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Az első része a mondatnak, hogy adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, az egyik dolog, amit nagyon fontos aláhúznunk, és amit egyébként Isten igében látunk, hogy nem kell kivonni magunkat a világból. Ugye van az az ájtatos keresztény szolgálat, miket ez nem érdekelt? Mi ez? Nem érdekes. Nem érdekes. Meg a világ dolgai minket nem érdekelnek, mert hát mi szentek vagyunk, mi a gyülekezetbe vagyunk, minket ezek nem érdekelnek. Nincs is véleményünk róla. Jézus nem ezt mondja. Jézus azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári. Én most itt a császáron engedjétek meg, hogy úgymond a világi hatalmat értsem, amit nem szeretnék megfogalmazni senkit, hogy most éppen ki ez. Tehát a világi hatalom, ami éppen uralkodik, a világi berendezkedés, tehát ebben minden benne van. Azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, adjátok meg a császárnak, ami a császári. Egyébként ez az új szövetségben máshol is ott van. Igen, nekünk engedelmeskedni kell a hatalomnak, részt kell vennünk a világban, vagy azt mondja Jézus, hogy nem akarom őket kivenni a világból, tehát nem mondhatjuk, hogy nekünk ehhez az égvilágon semmi közünk nincsen. Mert igaz, hogy mi mennyei állampolgárok vagyunk, na de itt vagyunk ezen a földön, találkozunk más emberekkel, és mi másodlagosan, éppen most itt a legtöbben magyar állampolgárok vagytok, de ahogy végignézek benneteket, vannak más állampolgárok is. A másik gondolat, hogy nem kell démonizálni mindent, ami világi. Jézus nem azt mondja itt, hogy hú, hát ez a császár, ez egy iszonyatosan gonosz fickó, ki akar csigerelni benneteket, próbáljátok meg minden, ez az ördögtől van, meg stb. Hanem azt mondja, adjátok meg a császárnak, ami a császári. Ezzel nem mondott értékítéletet se róla, hogy jó fickó ez a császár, vagy éppen rossz fickó, hanem azt mondta, hogy igen, ezt adjátok meg. Tehát nekünk tehát nem szabad azt mondani, hogy minden dolog, ami világi, az csak valami ördögi dolog lehet, és azzal nekünk neki kell mennünk. Természetesen tudjuk, hogy e világrendet az ördög irányítja, uralkodik benne. De azért másik oldalról ennek a világnak még ott van az Isten teremtettségének a lenyomata is benne. És nekünk nem úgy kell hozzáállni, hogy minden, ami világi, az rossz, hanem valami módon keresztényként Istent dicsőítve kell részt vennünk benne. Dolgozunk is például világi cégeknél, ott is megvannak persze a határok, hogy ki, mondjuk egy olyan világi cégnél, amelyik olyasmit termel, mondjuk, ami kimondtan káros, abban nem veszek részt. De dolgozok, elmehetek egy rendezvényre, és így tovább, tehát részt vehetek valamilyen módon benne. A harmadik dolog, amit ezzel mond Jézus, hogy igen, van kötelességünk, amiket teljesítenünk kell. Ilyen például mondjuk az adófizetés, de ilyen azok a dolgok is, amiket esetleg egy világi hatalom ír elő. Például mondjuk árvíz van, és a világi hatalom azt mondja, hogy most mindenkinek homokzsákot kell pakolni, akkor nem mondjuk, hogy hát bocs, mi keresztények vagyunk, mi nem pakolunk homokzsákot, hanem megyünk és csináljuk és engedelmeskedünk. Természetesen megvannak azok a határok, amiben már nem engedelmeskedünk. De azért az életnek a legtöbb része az nem ilyen. Ezt mondja tehát Jézus, hogy figyeljetek, adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Ezzel nem mondott se jót, se rosszat. Nem azt mondta, hogy ezt így megtehetitek. És azt gondolom, hogy igen, nekünk kell valamilyen véleményünk legyen a világnak a dolgairól, hogy ez jó, nem jó, részt veszek benne, nem veszek részt, stb. A másik mondat viszont, ez egy váratlan, már a mondatnak a második része, az egy váratlan gondolat, mert ugye ezzel nem utalt a kérdés, hanem csak arról utalt a kérdés, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, de Jézus azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg Istennek, ami meg az Istené. Ugye az a pénz, az az adópénz, azon rajta volt a császárnak a képe, meg a felirata, az a császáré. Mi az Istené? Hol van rajta az Istennek a képe? Hova van fölrajzolva az Istennek a képe? Az emberre. Ugye az ember az az Istennek a képére teremtetett. Tehát kvázi ugyanúgy, mint ahogy egy ilyen dénár az a császáré volt, azt odaadhatjuk a császárnak. Máshol nincsen Isten képe itt a Földön, még most azt mondhatnánk, igen, a teremtés, a bolygónk az is Isten képe valamilyen formában, amit már elég jól tönkretettünk, de alapvetően mégis a lényeg az, minden egyes ember, nem ott van az Istennek a lenyomata, legalábbis a lelki ismeretében benne van az Istennek a törvénye, az Istennek a követése, és azt mondja itt Jézus, hogy figyeljetek, adjátok oda Istennek, ami az Istené. És ezzel rögtön azt mondja, hogy itt nem ez a legfőbb kérdés, hogy most fizessünk-e adót, vagy ne fizessünk adót, meg hogy csináljuk ezeket a dolgokat. Ezeket csináljátok, teljesítsétek egy bizonyos határon belül. De a fő kérdés az, hogy Istennek megadjátok-e közbe, ami az Istené. És azt mondja, én úgy mondhatnám, hogy azt mondja, hogy te önmagadat adod az Istennek. Azokat a dolgokat, ami ehhez a világhoz tartozik, adod a világnak, de te önmagadat adod az Istennek. Ugye sok mindent lehetne mondani, hogy ez gyakorlatban mit jelent, mert itt ez nagyon fontos, hogy ez ne egy ilyen elvi kijelentés legyen, hogy hát én az Istené vagyok, aztán élem az életemet, hanem gyakorlatban mit jelent. Én három dolgot szeretnék mondani. Az első, ha az időmet adjam oda az Istennek. Ugye emlékeztek, az egyik nagy probléma az, hogy egyszerűen nincs arra idő, hogy egy picit is elgondolkozzunk az Isten jelenlétébe. Ugye most egy világi vezető, ha csak önmagában egy kicsit elgondolkozna, másokat jelentene, de egy keresztény ember az Isten jelenlétébe eltöltött ideje, az micsoda értékes dolog. Milyen fantasztikus érték. És ezért nagyon nagy érték, hogy itt vagytok, és itt vagyunk most, és itt vagyunk Isten jelenlétében, és most legalább azt mondjuk, hogy na ezt az időt, ezt mindenképp az Istennek akarjuk adni, de tudjuk azt, hogy nem erről szól pusztán a mi életünk, hanem arról szól, hogy az egész hétköznapjainkban, az egész életünkben valahogy odaadjuk magunkat az Istennek, és az időnket odaadjuk az Istennek. Azokat az időket, amiket tudunk. A másik ilyen dolog, amiről szintén beszél a Biblia, hogy a javainkat adjuk oda Istennek, itt pénz, tudás, energia. Tehát az, amit kapunk az Istentől, abból valamit visszaadjunk az Istennek, és azt mondjuk, hogy igen, Istenem, kifejezem felét, hogy hát ez minden tőled van. És én tulajdonképpen azt is tudom, hogy bár vannak tehetségeim, amiket tudok világi cégeknél, meg stb. Használni, és ez fontos, hogy pénzt keressek, meg stb. De alapvetően mégiscsak az egésznek a lényege, hogy az én tehetségemet, azt, amit kaptam tőled, azt neked adom. Ezek az mi talentumaink, amiket tudunk használni, és olyan jó, és nagyon szeretem a mi gyülekezetünket ilyen értelemben, hogy bármelyikőtökre rá tudok nézni, úgyhogy tudom, hogy mi az a talentum, amit odaadsz az Istennek. És azt is tudjuk, hogy Isten ad nekünk lelki ajándékokat, amit már kimondta az Isten háza építéséről, és azt mondja, hogy ezeket odaadjuk az Istennek. És végül azt is mondhatom, hogy adjuk oda a mi vágyainkat Istennek. Így a Szilvinak a bizonságtétele jut eszembe, amikor ő neki volt egyfajta elképzelése, hogy ő hogy szeretné itt élni az életét, és aztán egyszer csak odaadta Istennek azt a dolgot. És aztán Isten használta ezt, és változtatott. És az ő élete is megváltozott. Oda tudjuk adni a mi vágyainkat az Istennek. Ez az önfeláldozás, amikor azt mondom, hogy eljutok oda, hogy itt nem én értem van a dolog, nem én értem, egyedül értem, teremtette az Úr ezt a bolygót, és mindenki engem kell, hogy kiszolgáljon, és nekem kell jól éreznem magamat, hanem odaadhatom az én vágyaimat az Istennek. És ő kezdhet vele bármit. És olyan kegyelmes és olyan csodálatos az Isten, hogy nagyon sokszor tapasztalunk ilyet, amit Szilvi elmondott, hogy valamit odaadunk, és Isten pedig még gazdagabban adja azt vissza. De olyan is van, amikor valamit odaadunk, és Isten elfogadja. És azt látjuk, hogy hú, odaadtam valamit, és Isten ezt használta, és micsoda dolog lett belőle. Valaki odaadja az életét, föláldozza arra, hogy mondjuk karitatív szolgálatban van egész életében, és nem lesz családja, és ő mindent az Istennek ad, és tudunk ilyen embereket, hogy Isten micsoda dolgokat tud formálni ebből. Ezzel nem azt mondom, hogy mindenkinek ezt kell csinálni, hanem mindenkinek oda kell adni a vágyait Istennek, és azt mondani, hogy Istenem, hát a te kezedben van ez a legjobban. Amikor Isten azt mondja nekünk itt a történetben, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené, akkor ezekről beszél. És a mi gondolataink azok mindig ugye itt a világi dolgokban járnak, hogy szabad-e adót fizetni, hogy szavazzak, hogy ezt hogy csinálni, részt vegyek, mit csináljak. Akkor Isten azt mondja, hogy ez egy egyszerű dolog, ezt csináljátok, ez itt fontos a világban, de a legfontosabb dolog, hogy az Istennek is add meg, ami az Istené. Rátérve egy kicsit, hogy mi is az egyház feladata itt a világban, és hogyha most ha az EP választást nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy van hozzá valami értelemben közünk, mert azért nagyon nem mindegy, hogy mondjuk az Európai Unió milyen irányt fog venni. Hát mi is benne vagyunk, bárki is léphetünk, az is egy döntés lehet. Nem könnyen tudjuk eldönteni, hogy ez mi a jó, mert ugye ismerünk olyan népeket, akik azon harcolnak, hogy bejuthassanak, aztán valakik meg azt mondják, hogy ki szeretnének lépni. Nem olyan egyszerű ezt, és nem is szeretnék én személyesen ebben most nektek semmilyen iránymutatást mondani, inkább csak annyit azért megmondanék, hogy ahogy látjuk ezeket a dolgokat, hát azt látjuk, hogy azért nem olyan egyszerű eldönteni ezeket, hogy mi is lesz a jó. Nem tudjuk, hogy mi lesz 20 év múlva. Egyszer egy történésztől megkérdezték, hogy ő szerinte mi lesz ebből az Európai Unióból 20 év múlva, és ő annyit mondott, a történelemben ilyen, hogy jövő nincsen. Nem tudjuk. Például 88. januárjában azt mondta volna nekem valaki, hogy meg fog bukni a Szovjetunió. Azt mondtam, a barátom, áldjon meg az Úr téged, de én ilyesmiben nem hiszek, hogy 3 hónapon meg fog bukni. És aztán egyszer csak jött a dolog, és megbukott. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Elég nagy a tanácstalanság. Mi az egyháznak a feladata? Az elsődleges feladata. És ez nagyon fontos, hogy ezt mindig tudjuk, és ezt soha ne cseréljük föl, mint ahogy ebben a történetben nagyon is úgy látszik, hogy az elsődleges feladat megadni Istennek azt, ami az Istené. Az elsődleges feladata felmutatni az isteni értékeket ennek a világnak. Mert mi nem azért vagyunk itt, hogy politikai dolgokat csináljunk, nem azért vagyunk itt, hogy a világi dolgokat építsük. Ezekben mi benne vagyunk, de nem ez a mi fő célunk, hanem hogy megmutassuk azokat az értékeket, amik az isteni értékek. Hogy ezeket fölmutassuk, hogy az embereknek a gondolatait valahogy ezekre az értékekre irányítsuk. Mondok néhány ilyen értéket, például irgalmasság. Ez egy fontos érték, ugye, a Bibliában. Senki nem mondhatja, hogy hát ez egy nem olyan lényeges dolog. Ezt föl kell mutatnunk, mindig mutatnunk kell az irgalmasságot, vagy önfeláldozás, vagy a másiknak az elfogadása. Elfogadása annak, hogy minden embert az Isten teremtette, és egyforma értékűek az emberek. Aztán fel kell mutatnunk a mi hitünket, azt, amiben hiszünk, és ami, hogy mi nem abba hiszünk, hogy mindenki hisz, amiben gondolja, hanem van egy igazság. Fel kell mutatnunk a hitvédelmet. Fel kell mutatnunk az erkölcseinket, amiket az Istentől kaptunk. Fel kell mutatnunk az összetartozást. Sok-sok érték van, amiket fel kell mutatnunk. És vannak olyan helyzetek, amikor az egyiket kell magasabbra mutatni, mert az éppen nagyon nagy veszélyben van, és vannak olyan helyzetek, amikor meg a másikat kell magasabbra mutatni, mert nagyon nagy veszélyben van. Az EP választással kapcsolatban egy nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor érdemes az egyháznak egy kicsit hátrébb lépni. Tehát semmiképpen nem az a feladatunk nekünk, hogy bárki mögé mi odaálljunk, hanem egy kicsit hátrébb lépjünk, és mindig, és nem csak a választással kapcsolatban, bármikor az egyháznak mindig az a feladata, hogy ha ami jó, amit jót tesz a világ, azt megmutassuk, hogy igen, ez jó dolog, és megerősítsük, hogy igen, ezt jól csinálod, mert Isten igéje is ezt mondja. Ami pedig rossz, arra meg merjük azt mondani, hogy figyelj, ezt nem jól csinálod, mert az Isten igéje ezt rosszul, rossznak látja. És olyan könnyű, amikor az egyház bele közel megy a hatalomhoz, nagyon nehéz. Mert jót mondani jó dolog, annak örül mindenki. De amikor megmondjuk, hogy valami nem jó, akkor az már nem tetszik az embereknek. Nekünk hátrébb kell lépni, és figyelnünk kell arra, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. És most felsoroltam néhány bibliai igazságot, mint irgalmasság, vagy hitvédelem, vagy erkölcs, vagy elfogadás. Ha ezeket megnézitek, akkor ezeknek egyetlen egy világi hatalom sincs a birtokában mindegyiknek. Mindegyiknél hol az egyik, hol a másik valahogy hiány szenved. Csak egy példának mondom, hogy mondjuk a migráció kapcsán itt van, hogy az idegen vallásoknak a veszélye, ami egy valós veszély, és amit a világ nem lát, mert azt mondja, hogy hát végig teljesen mindegy, úgyis sok vallás van, mindenki higgyen, amiben hiszik. Ugye? De a másik oldalon meg ott van az irgalmasság, amivel viszont megint tartozunk, és nem olyan könnyű ezt összeegyeztetni. Ha az egyiket vesszük túlzottan, és azt mondjuk, hogy itt nagyon nagy a veszély, és kihagyjuk az irgalmasságot, akkor jogosan mondják néhányan keresztények, hogy figyeljetek, nem jó, nem jó, baj van, mert nincs benne irgalom. De ha meg azt mondja valaki, hogy itt irgalmasság van, és mindenki jöjjön, és csináljuk, akkor meg jogosan mondják mások, hogy de figyelj, nem jó, nem jó. Mert idegen dolgokat engedsz be az életedbe. Nem olyan könnyű ezt összeegyeztetni. Isten szemével kell néznünk a világot, és nem szabad sodródnunk, és ez nagyon fontos az egyház számára. Ha megnézitek az egyház történelmet, meg a világ történelmet, akkor nagyon látszik, hogy sajnos az egyház időnként világi ideológiák mentén sodródott. Nekünk semmilyen világi ideológia, sem baloldali, sem jobboldali, sem semmilyen világi ideológia mellett nem szabad sodródnunk. Nekünk egy dolog van, ez a könyv, az Istennek az igéje, és ez kell, hogy meghatározzon bennünket, és mindent. Nagyon nehéz eldönteni, hogy mi a veszélyesebb. Visszatérek tehát, az egyháznak az legfontosabb feladata bemutatni az értékeket. És tulajdonképpen így magasra emelni, és járni az utcán, és föl vannak írva az értékeink. Rengeteg érték van, és ezt mutatni, ez a legfontosabb. De a másik rész pedig, az egyháznak azt gondolom van egy olyan szerepe ebbe a világban, hogy észreveszi a veszélyeket, és amikor valamilyen veszély fenyegeti a kultúrát, akkor szólni, hogy figyelj, ebből baj lesz. És itt lehet sok-sok példát mondani a világ történelemben, amikor a világ egy-egy jó ötletből elindult, például mondjuk a kommunizmust, amikor az volt egy kiinduló ötlet néhány emberben, hogy hát mindenkinek legyen egyformán jó, és ne legyenek szegények, meg tök jó ötlet, csak hát belecsúszott sok minden, amikor kellett volna szólni, hogy figyeljetek, ez nem lesz jó. De ugyanígy, amikor jött ugye a második világháború elején a fasizmus, és tudjuk, hogy mik történtek, akkor kellett volna szólni, és voltak, akik szóltak is, de talán kevesen. Figyeltek, nem lesz jó. Nem lesz jó. Ma vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy nagyon nagy a veszély a nacionalizmusnak a megerősödésére. Keresztények is vannak ilyenek, akik félnek ettől. Azt mondják, hogy valahogy az ő érzékeik azt mondják, hogy nem jó ez a dolog. De vannak, akik azt mondják, hogy a legnagyobb veszély az, hogy más vallások jönnek. És nem lesz jó, és ez a fő dolog, amivel kell foglalkoznunk. Vagy vannak, akik azt mondják, hogy a világi értékek már olyan mértékben eldurvultak a Bibliától, hogy nem lesz jó. És olyan dolgokba kell, azt kell megerősítenünk, akik a bibliai értékeket mondják. Vannak, akik azt mondják, hogy az a baj, keresztények, hogy túl sok a kirekesztés. Biztos hallottatok ilyet. Vannak, akik azt mondják, hogy túl sok a befogadás. Biztos ilyet is hallottatok. Vannak, akik azt mondják, hogy túl sok a könyörtelenség, és vannak, akik azt mondják, hogy túl sok az elvtelen irgalom. Nem könnyű ezekben a dolgokban igazságot tenni. Mi az, ami veszélyezteti a mi világunkat? Ugye beszéltünk fizikai dolgokról, az háborúról, globális felmelegedésről, beszéltünk lelki dolgokról, az időhiányról. És vannak olyan dolgok, amiket meg csak a keresztények vehetnek észre, az Isten igéjét tanulmányozva, hogy mik veszélyeztetik ezt a világot. Nekünk lesz mondjuk az EP választáson egy szavazatunk mindenkinek. Én arra bátorítalak benneteket, hogy azzal ne intézzétek el, hogy nekem ez semmi közöm, ez hülyeség. Hanem menjetek oda Istenre, és gondolkozzatok el, hogy mit kell nekem ebbe tenni. De ez egy szavazat. Nem ez a legfontosabb dolog, hanem adjátok meg a császárnak, ami a császáré. A második, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené, az viszont sokkal fontosabb a mi részünkről. És mindig, amikor ilyen dolgokban vagyunk, és mondjuk lenézzük a világot, és megfogalmazunk mindenféle dolgokat, akkor nézzük meg, hogy ebben mi hol tartunk, hogy megadjuk-e az Istennek, ami az Istené. Mert az egyház ezt a feladatát, hogy őrzi ezt a világot az isteni értékek mentén, ezt csak akkor tudja megtenni, hogyha tiszta látása van. És oly sokszor volt keresztényeknek nem tiszta látásuk. És oly sokszor álltak keresztények olyan ügyek mellé, amivel nem kellett volna. És csak úgy tudjuk kikerülni, ha odaadjuk az életünket az Istennek. Az Isten a világot az ő népén át akarja megszólítani. És tudjátok, amiről a Földváron is szó volt, hogy nem a cél nem a közösség, és akkor mondhatnék még valamit, hogy a cél nem a túlélés, az emberiség túlélése, nincs mit túlélnünk. Igen, tudjuk azt, hogy ennek a világnak egyszer vége lesz. A cél az, hogy a mi életünk az Krisztusnak a váltság halálára mutasson. És amikor azt hallgatjuk Jézustól, hogy adjátok meg Istennek, ami az Istené, akkor legfőképp ez kell, hogy előttünk legyen, hogy az Istené kell legyen a hála, a hódolat, a dicsőség azért, amit mi tőle kaptunk. Nekünk erre kell mutatnunk. És mindig, amikor úgy érzi Isten népe, amit még a világ lehet, hogy nem érez, hogy valami veszélyes irányba vagyunk, akkor igen, mondanunk kell, hogy ez nem lesz jó, mert ez így van. Vagy nem lesz ez úgy van. És amikor Isten népe ebben egységes tud lenni, amikor kiformálódik, akkor tud erővel megmutatni valamit. Csak az a baj, hogy olyan sokszor van az, hogy Isten népe túl késő lesz egységes. Ma azt látjuk, hogy még nem vagyunk egységesek ezeknek a dolgoknak a megítélésébe. Igaz? Hogyha beszélgettek, akkor tudjátok, hogy nem vagyunk egységesek, hogy most mit kéne tenni. De egységesek mi nem úgy tudunk lenni, hogy mindenféle világi ideológiák mentén sorakozunk, hanem hogy az Istent keressük, és érzékeljük, hogy merre megy ez a világ, és itt vagyunk, mint egy sziget, akik mondják, hogy figyeljetek, erre lenne szükség. Mint ahogy Noé, amikor építette a bárkát, és jött a pusztulás, és akkor mindenki nézhette, hogy ez a Noé, ez valamit csinál, aztán aki hitt neki, az hitt, aki nem hitt, ez már nem a mi dolgunk. Úgyhogy a mai üzenet egy nagyon egyszerűen az, hogy van közöd ahhoz, hogy mi történik Európában, van közöd az európai választásokhoz, van közöd ehhez a világhoz, és nem szabad ebből kimenekülnöd, nem szabad ebből úgy van, hogy téged az egész nem érdekel. És ez a rész vonatkozik, hogy igen, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, hogy ebben van dolgod, de amit nem kérdeztünk, és ők se kérdeztek, hogy az Istennek mit kéne megadni, az a fontosabb rész. Hogy azt mondja Isten ma nekünk, hogy te vagy az az érme, amire rá van nyomva az Istennek a képe. És azt mondja, hogy figyelj, ezt add oda az Istennek. Add oda az idődet, a javaidat, a vágyaidat, az egész életedet. Mert ezen keresztül tud só és világosság lenni ebben a világban az egyház. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, és én egy egyszerű ima kérést szeretnék megfogalmazni, hogy ebben a nehéz és félelmekkel teljes és felbojult világban az Isten népe, benne én magam, benne a mi gyülekezetünk, benne a Magyarországi Baptista Egyház, benne az egész kereszténység tudjon egy tiszta üzenet lenni a világnak, és ne sodródjunk bele a világi harcokba. Úgy imádkozunk, hogy hárman, négyen forduljatok most össze. Jó, ezért könyörögjünk most az Úrhoz, és utána majd egy imádsággal én le fogom zárni, és aztán pedig fogjuk még egy énekkel dicsérni a Úrunkat. Köszönöm.